Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a közösséget újra. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy fiatalok és idősek, férfiak és nők, egy szívvel és egy lélekkel jöhetünk hozzád, és mindent hozhatunk eléd. A jó dolgokat, a megterhelő dolgokat, hozhatjuk eléd azokat, amiket szégyellünk, és azokat is, amikre büszkék vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy szívesen hallgatsz bennünket, de mi is szeretnénk téged hallgatni, hallani. Könyörgünk hozzád, Urunk, vigasztalj, erősíts és bátoríts bennünket a te ígéden keresztül ezen a délutánon. Ebben a délutáni csendben szeretnénk, ha te szólalnál meg, a te lelked által ígéden keresztül, szeretnénk minél közelebb kerülni hozzád. Szeretnénk minél jobban betöltekezni veled. Szeretnénk minél inkább és minél mélyebben átélni veled a közösséget, Urunk. Könyörgünk, vonj magadhoz bennünket. Segíts, hogy így legyünk áldott, tiszta és szent közösségben egymással is te veled. Hallgass meg és így légy közöttünk, Urunk, Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levélből, a 4. fejezet 14., 15. és 16. verseiből. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kedves testvérek, a felolvasott igében a zsidókhoz írt levél írója úgy beszél Jézus Krisztusról, mint főpapról. Főpap, ha így nevezünk valakit, akkor azt jelenti, hogy abból valószínűleg egy van. Vagy ha esetleg olyan a berendezkedés, akkor elképzelhető még néhány más, de nem sok. Főpapoknak nem sokassága szokott lenni egy egyházban, egy felekezetben, hanem általában nagyon kevés. Hogyha arra gondolunk, hogy főpap, akkor talán ilyen nagy, aranyozott, díszes palástban jelenik meg egy illető előttünk, aranyozott föveggel, bíbor stólával, és úgy érezzük, hogy ez egy olyan különleges ember, akihez nem biztos, hogy olyan egyszerű oda jutni. Nem biztos, hogy olyan könnyű vele beszélgetni. Nem biztos, hogy könnyen szóba tudunk vele elegyedni, és talán egy kicsit még szégyenkeznénk is, hát hogy szólítsuk meg? Excellenciás Uram, méltóságos Uram, mit kell neki mondani? Bizony, ha most ide bejönne egy ilyen főpap közénk, akkor egy picit ilyen módon lennénk zavarba, bár ha leülne ide valahová, akkor bizonyára figyelnénk, tekintetünkkel kísérnénk, de hogy megszólítsuk, nem is tudnánk, hogy mit mondjunk neki. Nálunk a református egyházban egy picit más a helyzet, nálunk ugyanis a püspököt, meg a legegyszerűbb segédlelkészt kinézetre semmi nem különbözteti meg. Pontosan ugyanúgy néz ki egy püspök, meg a legifjabb segédlelkész. Olyan megközelíthetetlennek tűnő személy jut tehát az eszünkbe, akit, hogyha tévében látunk, hatalmas kiváltság, ha esetleg személyesen találkozhatunk vele egy-egy ünnepen, a szószéken. A Bibliában a pap azt jelenti olyan valaki, aki a templomba bejáró ember, és aki áldozatokat mutat be. Nagyon fontos az ő tisztsége, ő volt a közben járó Isten és ember között. Elment az ember az ő bűneivel, lelkiismeret furdalásával, vétkeivel, mindennel, ami őt terhelte, vitt magával egy állatot, általában egy bárányt, és aztán, amikor odament a pap elé, akkor ott vallást tett a bűnéről, és rátette jelképesen a kezét annak az állatnak a fejére, ezzel mintegy átadva neki a bűnt, és aztán ez az állat meghalt az ő vétkéért. Le kellett őt vágni. Vérrel lehet fizetni a bűnökért. Nagyon súlyos, nagyon magas ára van a véteknek. Ilyen valaki a pap. A főpap az az évi engesztelő áldozatot mutatta be. Egy évben egyszer mehetett be a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe. Egy kicsit úgy kell elképzelni, minthogyha, most nem tudok rá hirtelen jobb kifejezést, minthogyha ilyen zsilipek lettek volna a templomon belül, a legkülső részen az asszonyok is ott lehettek, aztán már csak a férfiak, és aztán így tovább bejebb-bejebb lehetett menni. A legbelső rész az volt, ahol már csak a főpap jelenhetett meg egy esztendőben egyszer. Olyan nagy volt az ő kiváltsága, hogy ő oda bemehet, senki más nem tehette ezt meg, ezért rákötöttek, mielőtt bement a derekára egy kötelet, hogyha Isten őt ott megölni, elvenni ott az életét bent, nem mehet be ő utána oda senki. Akkor kihúzták a kötéllel együtt. A szentek szentje az egy ilyen méltóság volt. Egyetlen ember a főpap, aki oda bemehet egy évben egy alkalommal. De ő akkor az egész népért mutatott be áldozatot. Az egész népért. Éppen ezért olyan tényleg szinte elérhetetlennek tűnő magasságban volt a főpap a zsidó nép előtt. A mai ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus főpap. Így jelenik-e meg a képzeleteinkben Krisztus? Így olvasunk-e róla a Szentírásban? Olvasunk-e róla, hogy nagy díszes fövege volt? Olvasunk-e róla, hogy olyan különleges ruhában járt? Olvasunk-e róla, hogy nem merték az emberek megszólítani? Semmi ilyen nincs a Szentírásban. Egyszerű ember volt, éppen olyan, mint bárki más. Sőt, nemhogy előkelő volt, de kifejezetten szegény. Azt mondta, hogy neki nincs is hová lehajtani a fejét. Míg az állatoknak is van valami odújuk vagy fészkük, de neki még ez sem adatott. Akkor mitől volt főpap? Mitől nevezhetjük annak? Hiszen arról sem olvasunk, hogy ő bármikor is bemutatott volna áldozatot. Egyetlen egy alkalommal nincs leírva a Szentírásban, hogy ő a templomban egy állatot levágott volna. Sohasem fordul elő. Bizony Jézus Krisztus mindössze egyetlen egy áldozatot mutatott be egész életében. Egyetlen egy áldozatot, de az tökéletes volt. És azt nem csak Izrael népéért, hanem az egész világ mindenségért. És nem mást, hanem önmagát áldozta fel. Önmagát adta oda tökéletesen. És éppen ezért az ő áldozata óta nincsen szükség arra, hogy áldozatot mutassunk be. Nem véletlen, hogy ide senki nem jön állatokkal a kezében, vagy madzaggal hozva azokat, mert nincsen rá szükség. A bűneinket, mindnyájunknak a vétkét Jézus Krisztus magára vette és felvitte a keresztfára. Minden bűnt. Ő ezekért meghalt és odaadta az életét. De Jézus Krisztus, mint tudjuk, és mint délelőtt is hallottuk, nem maradt a halálban. Az Atya feltámasztotta őt, és ezzel azt mutatta meg, hogy elfogadta az ő tökéletes áldozatát. És mindenki, aki Krisztusban így hisz, tudhatja, hogy vele együtt feltámad majd a manapon. Jézus Krisztus főpap, aki nincs elérhetetlen messzeségben. Olyan főpapunk Krisztus, aki nem olyan valaki, akihez nem tudjuk, hogy hogy szóljunk. Nem olyan valaki, akit nem merünk megszólítani. Nem olyan valaki, aki olyan elérhetetlen messzeségben van, nincsen 25 titkárnő közbeiktatva, hogy kérjünk időpontot. hanem bármikor lehet hozzá menni, lehet vele beszélni. De Jézus Krisztus nem csak közvetlen, hanem együttérző is. Látja a bajainkat, a nyomorúságainkat, a betegségeinket is, együtt tud érezni velünk. Nekem olyan csodálatos volt, amikor végre tökéletesen megértettem azt, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember is. Mert amikor ezt megértettem, akkor onnantól kezdve jelentett igazán sokat ez az ige, amit most felolvastam. Hogy ő tudja, mit jelent embernek lenni. Pontosan tudja, hogy mit jelent az, amit mi napról napra megélünk. És amire lehet, hogy a másik ember legyint, és azt mondja, hogy ó, hát az semmi probléma, bezzeg az én bajom. Ugye, mint mikor orvosnál találkozunk. Magának mi baja van? Nekem a lábam fáj. Ó, az semmi. Nekem sokkal nagyobb bajom van. Na, Jézus nem ilyen. Pedig mi nem tudjuk, mit jelent az a szenvedés, amit ő elhordozott. És ő mégis együtt tud velünk érezni. Mert átélte itt a földi életében a mi ember létünknek minden nyomorúságát. Jézus Krisztus tudja, mit jelent fáradtnak lenni. Olvassuk róla, hogy egy alkalommal beszálltak a tengeren a hajóba, és ő lement az aljára, lefeküdt, és abban a pillanatban elaludt. De olyan mélyen elaludt, hogy iszonyatosan nagy vihar jött, a tanítványai, akiknek a fele szakképzett és nagyon profi halász volt, aki az életének a legnagyobb részét a tengeren töltötte, azok is meg voltak ijedve, hú, most mi itt elpusztulunk. És Jézus Krisztus aludt. Nyilván azért is, mert megvolt a tökéletes bizalma, de azért is, mert mélységesen fáradt volt. Nagyon sokszor olvasunk arról, hogy míg a tanítványok mentek éjszakára aludni, ő felment a hegyre és imádkozott. Napközben pedig szolgált. Jézus tudja, mit jelent fáradtnak lenni. Ó, de sokan tudjuk mi is, mit jelent fáradtnak lenni. Jézus tudja, mit jelent gyászolni. Olyan megható, olyan megindító, amikor gondolunk Lázár feltámasztásának a történetére. Amikor maga Jézus is sírni kezd, és mondják is az emberek, íme mennyire szerette őt, mennyire fontos volt neki. Jézus Krisztus tudja, mit jelent gyászolni, még akkor is, hogyha ő maga azt is tudta, hogy mindjárt fel fogja támasztani Lázárt, de meg tud indulni a fájdalmainkon. Együtt tud velünk érezni, mert tudja, mit jelent a veszteség. És Jézus Krisztus tudja, mi a betegség. Mennyire kemény szívűek voltak kora vallási vezetői, hányszor meggyűlölték Krisztust, és eldöntötték, hogy meg is ölik őt azért, mert ő szombatnapon gyógyított. Mert Jézus azt mondta, én nem várok még egy napig. Talán 20 vagy 30 éve, vagy születésétől fogva béna, vagy vak, vagy nyomorék ez az ember. Most én meggyógyítom. Nem azt mondta, ó, még egy nap, nem számít az. Hanem azt mondta, most akarom egészségessé tenni. Most akarom visszaadni neki. Mert Jézus tudja, mit jelent betegséget hordozni. És tudja azt is, mit jelent örülni. Ez is olyan jó, testvérek. Ez is olyan bátorító, hogy olvasunk arról is, hogy ő elment az esküvőre. Nem képmutató. Nem mondja azt, hogy ó, a hívő ember, az nem megy ilyen helyre. Dehogy nem. Elmehet. De ott az Istenhez méltóan él és viselkedik, és tud osztozni az embernek az örömében is. Éppen ezért meg tud érteni téged is, testvérem. Bármilyen lelki állapotban vagy, meg tud érteni. Olvastam, hogy egy kisfiú nagyon kérte a szüleit, hogy hadd legyen kiskutyája. Nagyon vágyott rá, hát a szülei nem akarták. Aztán egy alkalommal ment az utcán, és azt látta, hogy ki van téve az egyik kapura, hogy kiskutyák eladók. Ó, nagyon megörült, mert neki volt egy pici zseppénze. Becsöngetett, kijött a tulajdonos, és megmutatta, előhozta a kiskutyáknak az anyját, és akkor a többi kiskutya is szaladt utánuk. És a kiskutyák után látszódott, jön még egy, de az bicegett, egy sánta kiskutya. És akkor megkérdezte a kisfiú, hogy mennyibe kerülnek ezek a kutyák. Mondta a tulajdonos, hogy mennyibe, mondja, hogy hú, nekem ennyi pénzem nincsen. Lehet-e részletre vásárolni? Azt mondja a férfi, hogy lehet. És akkor mondja a kisfiú, hogy na, itt akkor az első részlet. Mondja neki a férfi, hogy oké, melyiket választod? Azt mondja, ezt a bénát. Mondja neki a férfi, hogy de miért? Ugyanannyiba kerül, mint az egészséges. Miért ezt veszed meg? És akkor a kisfiú lehajolt, felhúzta a nadrágszárát, és tel is tele volt csavarokkal. És mondta, hogy nekem ilyen nyomorult a lábam, mint ezé a kiskutyáé. És én tudom, hogy az én szüleim milyen sokat áldoznak értem. És én szeretnék olyan gazdája lenni ennek a kiskutyának, aki ugyanazt a törődést megkapja, mint amit én. Jézus Krisztus tudja, mit jelent embernek lenni. Tudja, mit jelent az, amiben te most itt vagy. Ha örülsz, akkor tudja az örömedet, ha bánatod van, azt is tudja, ha békétlenség van benned, azt is, ha csüggetsz, azt is, ha magad alatt vagy, azt is, és ha magányos vagy, azt is. Hát ki volt magányosabb ebben a világban Krisztusnál, akit azon a nagy csütörtök éjszakán az összes tanítványa ott hagyott? Elfordultak tőle, megtagadta a legerősebbnek hitt tanítványa háromszor is az éjszaka folyamán. Mivel ilyen főpapunk van, ezért mondja a levél írója, hogy oda mehetünk a kegyelem király székéhez. Oda lehet menni, és lehet kérni segítséget, lehet kérni áldást, lehet kérni békességet, és mindent, amire szükségünk van. Sokszor érezzük úgy, hogy hát mi méltatlanok vagyunk. Már megint mit csináltam, hát hogy menjek én az Úr elé? Ez a mai ige arra bátorít, hogy gyere az Úr elé. Mindenképpen gyere. Teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vagy, mert az Úr megért téged. Nagyon szeret, elfogad, és oda lehet jönni ehhez a királyi trónushoz. Olyan nagy dolog, testvérek, hogy nekünk nincsen egy ilyen előretolt államtitkár, akihez maximum el lehet jutni, de a miniszterelnököt sohasem lehet látni, mert az nekünk nem adatik meg. Nem, Krisztusnál nincsen közbevetett ember, még a lelkész sem, még a püspök sem. Egyenesen oda, a királyi trónushoz bemehetünk, és mindent letehetünk az Úr elé. Most az Isten tisztelet végén tegyük ezt. Mindenki magában csendesen mondja el az Úrnak mindazt, ami a szívében van. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, magasztalunk és dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságainkat. Köszönjük, Urunk, hogy otthon is, amikor csendes magányokban borulunk le előtted, ott a belső szobában, amikor talán még azt sem lát, aki velünk egy fedél alatt lakik, te akkor is meghallgatsz bennünket, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy te előled nem lehet elrejtőzni. Bocsáss meg, hogyha olykor mégis erre próbálkozunk. Szeretnénk, Urunk, teljes nyíltsággal élni előtted, és hogyha bűnt, ha vétket követünk el, akkor is te hozzád akarunk menni. Olyan fájdalmas azt látni, érezni egy-egy nap végén, hogy már megint szégyent hoztunk rád, Urunk, de közben az is jó, hogy még ezzel a szégyenünkkel is hozzád jöhetünk, hogy te meg akarsz szabadítani a lelkiismeret furdalásnak a terhétől, meg akarsz bennünket mindattól menteni, ami megkötöz, ami nehézé teszi az életet. De köszönjük, Urunk, hogy nem csak a belül, a gondolatainkban, a szívünkben levő dolgokban jöhetünk hozzád, hanem azokkal is, amelyek kívül vannak rajtunk. Jövünk eléd, Urunk, mint akiknek vannak kétségei, talán a jövőt illetően, talán a családot, talán a munkahelyet illetően, talán még hitbeli dolgokban is. Könyörülj rajtunk, Urunk, és te oszlasd el ezeket a kétségeket, de addig is, amíg ennek a kétségnek a felhőjét, sötétségét eloszlatod, adj nekünk teljes bizadalmat és hitet abban, hogy te gondot viselsz ránk, és bár mi még nem látjuk a megoldást, tudhatjuk, te a kezedben tartod mindezt. Ugyanígy imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek vagy másokat ápolnak. Légy hozzájuk is irgalmas, Urunk, mert bármit mondhatnak orvosok, akár a reménytelenségüket, akár a reményüket fejezhetik ki a gyógyulás tekintetében, mi tudjuk, hogy te vagy az áldott orvos, és mi a te kezedbe tesszük a mi vagy más szenvedőinknek az életét. Könyörülj rajtunk, Urunk, és ezekben is te adj nekünk békességet és megnyugvást. És imádkozunk, Urunk, szeretteinkért közelben és távolban, azokért is, akik talán messze élnek és ritkán jutnak az eszünkbe, légy hozzájuk is irgalmas, Urunk. Nincsen a hatalmunkban az, hogy róluk gondoskodjunk, főleg nem tudunk helyettük megtérni, ha még nem a tieid. De könyörülj rajtuk is, Urunk, és hívd őket önmagadhoz. És imádkozunk azokért, akik gyászolnak, akik talán évek vagy évtizedek óta hordozzák valamely hűséges szerettüknek a hiányát, a veszteségét, és nem tudták még mindig letenni, még mindig talán naponta temetőbe kell menniük, mert valami annyira vonzza őket, kérünk, Urunk, légy hozzájuk is irgalmas, és emelt feljebb tekintetüket a sírtól, a gyásztól, oda a kegyelem királyi trónusához. Könyörgünk hozzád, Urunk, adj nekünk most, a kegyelem trónusától hazatérve hajlékainkba igazi békességet és megnyugvást. A te kezedbe helyezzük erre az éjszakára is az életünket, és holnap, amikor felkerünk újra, veled akarjuk kezdeni a napot. Bármi következik, Urunk, a te kezedből vesszük el a jót, a fájdalmat, a próbatételt, az áldást és a veszteséget, mindent. Segíts, Urunk, így élni, és így szolgálni téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.